Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok, Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Az Európai Parlament megszavazta az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottságot. A 720 képviselőből 688-an voksoltak, 370-en igennel, 282-en nemmel, 36-an tartózkodtak. A testület december 1-én kezdi meg 5 éves munkáját. Ursula von der Leyen a bizottság régi új elnöke az új ciklusra az innovációs lemaradás ledolgozását, a versenyképesség növelését és a biztonság erősítését, valamint a függőség csökkentését ígérte. Domonics András összefoglalója.
Európában örök küzdelem van a szabadságért és a demokráciáért. Ez köt bennünket össze, ez az Európai Unió létezésének célja és motorja mindennek, mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament plenáris ülésén mondott beszédében.
These freedoms will not come for free. It will mean making difficult choices. It will mean massive investments in our security and our prosperity.
A szabadságot nem adják ingyen, nagyon nehéz döntéseket kell majd meghozni, masszív befektetésekre lesz szükség a biztonságunkba és a jólétünkbe, fogalmazott von der Leyen, aki hangsúlyozta, hogy a bizottság minden demokratikus Európa párti erővel együtt működik majd a parlamentben. Az első nagy kezdeményezése az új bizottságnak egy versenyképességi iránytű létrehozása lesz, amely a következő ciklus pilléreit adja majd, mondta a bizottság elnöke.
Closing the innovation gap with the United States and China. Second, a joint plan for decarbonization and competitiveness. And third, increasing security and reducing dependencies.
Be kell zárni az Egyesült Államokkal és Kínával fennálló innovációs szakadékot, közös terv kell a dekarbonizációra és a versenyképesség növelésére, valamint erősíteni kell a biztonságot, csökkentve a függőségeket. Ismertette Ursula von der Leyen, aki szerint Európa a szabadalmazások terén versenyben van Kínával és az Egyesült Államokkal, de ezek csupán harmada kerül kiaknázásra gazdasági szempontból.
We are roughly as good as the United States at creating startups, but when it comes to scale-ups, we're doing much worse than our competitors. So we have to close this innovation gap.
Nagyjából úgy állunk a startupok létrehozásában, mint az Amerikai Egyesült Államok, de ezek növekedésében rosszabbul állunk, mint a versenytársaink. Ezt az innovációs hézagot kell bezárni, fogalmazott a bizottság elnöke, aki hangsúlyozta, az Európai Bizottság emellett fenntartja a Green Deal korábban meghatározott céljait. Ursula von der Leyen beszélt a magas energiaárak problémájáról, és arról, hogy stratégiai párbeszédet indít az európai autógyártókkal. A politikus szerint a gazdaságnak beruházásokra és egyszerűsítésre lesz szüksége, ami igaz az uniós költségvetés túl bonyolult szerkezetére is. A kontinens lakhatási válságát von der Leyen szerint azonnal kezelni kell, ehhez új biztosi posztot hoztak létre. A bizottság elnöke egyesével mutatta be a következő ciklus biztosait és feladatköreiket.
Oliver Vahely will lead our work on biotechnologies and his first priority will be the Critical Medicines Act.
Várhelyi Oliver a biotechnológiák témáját viszi, és a kritikus gyógyszerjogszabálycsomag lesz az első prioritása, mondta a bizottság elnöke. Ursula von der Leyen szerint kéz a kézben kell dolgozni az Egyesült Államokkal, már csak azért is, mert amíg Oroszország GDP-je 9%-át fordítja védelmi kiadásokra, addig az Európai Unió csupán 1,9%-ot. Az első 100 napban fehér könyvet dolgoznak ki az európai védelem jövőjéről. A bizottság elnöke támogatásáról biztosította a csatlakozni kívánó országokat, a Nyugat-Balkán államait, Ukrajnát és Moldovát.
Europe's commitment to these countries will always be stronger. And let there be no doubt. We want Ukraine as part of our European Union.
Európa elkötelezettsége ezen országok mellett mindig erős lesz, és nem férhet kétség ahhoz, hogy azt akarjuk, Ukrajna legyen az Európai Unió tagja, fogalmazott Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke az új biztosokról úgy vélte, ez a testület a megfelelő csapat, amire Európának most szüksége van. Ursula von der Leyen külön kihangsúlyozta a csapat szót hozzátéve, erősíteni fogják az együttműködést az Európai Parlamenttel is. Az elnök reformokat ígérve beszédét azzal zárta, hogy változtatni kell a szerződéseken is, hogy javítsanak Európa működésén. Domonics András, Inforádió, 88,1.
Az új bizottságról szerdán délelőtt vitáztak a politikusok, és már akkor is kiderült, hogy az európai parlamenti frakciók nem támogatják egyhangulag az új testületet, azonban többen az unió működő képessége érdekében voksoltak igennel. Ismét Domonics András összeállítását hallják.
Manfred Weber, az Európai Néppárt képviselőcsoportjának vezetője szerint az új Európai Bizottság építhet a legköszönő bizottság sikereire, amely megfogalmazása szerint nagyszerű eredményeket hozott.
You proposed a very balanced commission, geographically, politically, and also focused on the main priorities.
Nagyon kiegyensúlyozott bizottságot javasolsz politikai, földrajzi szempontból is és a fő prioritások szempontjából is, fogalmazott Manfred Weber, akit drámainak nevezte az európai autóipar helyzetét és frakciója támogat. Biztosította az új bizottságot, de beszélt arról is, hogy az Európai Néppárt kikkel néz szembe.
The German AfD, for example, is asking to leave the European Union and the Euro. The German AfD, Le Pen in France and Orbán in Hungary, they are not just democratic competitors, but political enemies for us as EPP.
A német AfD azt kéri, hogy lépjünk ki az eurozónából és az Európai Unióból. A német AfD párt Le Pen Franciaországban és Orbán Magyarországon nem csak versenytársak a demokráciában, hanem politikai ellenségek is a néppárt számára, fogalmazott Manfred Weber, aki Magyar Pétert emlegetve azt mondta, pártcsaládja megvédi azt, amiben hisz. Irache García Pérez, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének vezetője azt mondta, az új bizottság döntő pillanatban kezdi meg munkáját, mert veszélyben van minden vívmány, a bolygó jövője és a vállalatok túlélése is.
El sí de la familia socialdemócrata es un sí para seguir avanzando. Es un sí al nuevo colegio de comisarios responsable. Pero tengan claro que no es un cheque en blanco.
A szociáldemokrata család részéről az igen azt jelenti, hogy haladni szeretnénk. Igent mondunk az új biztosi testületre, de vegyék figyelembe azt is, hogy ez nem egy bianco csekk. Fogalmazott Irache García Pérez, aki szerint a populizmus úgy győzhető le, ha méltó fizetéseket és lakhatást biztosítanak mindenki számára. Jordan Bardella, a Patrióták frakció társelnöke világossá tette, párt családja nem támogatja az új Európai Bizottságot.
Ces commissaires européens sont anonymes, inconnus du grand public. Ils n'ont été élus par personne et pourtant ils dictent le quotidien de 450 millions de citoyens. Et pourtant ce sont eux.
Ezeket a biztosokat a nagy közönség nem ismeri. Anonímek, senki nem választotta meg őket, és közben 450 millió állampolgár életét határozzák meg, valamint az európai gazdaság életét vagy halálát is egy brüsszeli folyosón döntve. Fogalmazott Bardella, aki szerint a bizottság már több mint egy évtizede hibát hibára halmoz, aminek következtében az Európai Unió lemaradt az Egyesült Államok mögött, és Kína gyors emelkedése is fenyegeti, India emelkedik, és Európa tehetségei elhagyják a kontinenst. Nicola Procaccini, az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoportjának társelnöke a baloldal vereségéről beszélt, és arról, hogy frakciójának tagjai szabadon szavazhatnak az Európai Bizottságról.
Questo non significa essere euroscettici o anti-europeisti. Questo vuol dire amare l'idea originale e meravigliosa di una Europa dei popoli, unita nella diversità.
De ez nem jelenti azt, hogy mi euroszkeptikusok lennénk, vagy Európa ellenesek lennénk. Ez azt jelenti, hogy mi szeretjük azt az eredeti és csodálatos gondolatot, ami az európai népekről szól, akik egységesek a sokféleségben, fogalmazott Nicola Procaccini. Valéry Hayré, a Renew frakció elnöke felszólalásában, bár elítélte a Fideszt, azt mondta, a nemzeti viták ellenére fontos, hogy milyen képet mutat magáról az Európai Parlament. Ugyanakkor kérdéses, hogyan tudnak majd együtt dolgozni a következő 5 évben. Terry Reinke, a zöldek társelnöke szerint cselekvőképes Európai Unióra, és így cselekvőképes Európai Parlamentre van szükség, ám utóbbi az elmúlt hetekben önmagát tette törpévé a biztos jelöltek meghallgatásának politikai játszmáival. Manon Aubry, a baloldal EP frakció társelnöke szerint Ursula von der Leyen új bizottsága a piros vonalat átlépve a jobboldal és a szélső jobboldal ereje lett. Domonics András, Inforádió, 88,1.
Az uniós nagykövetek előkészítették Bulgária és Románia schengeni csatlakozásáról szóló tanácsi határozatot. Részletek Varga Mónikától.
Az uniós tagországok Európai Unió mellé rendelt nagyköveteiből álló állandó képviselők bizottsága előkészítette az EU Bulgáriával és Romániával közös szárazföldi belső határain folytatott ellenőrzések 2025. január 1-től kezdődő megszüntetéséről, azaz a két ország schengeni csatlakozásáról szóló tanácsi határozatot, közölte az Európai Unió tanácsának soros magyar elnöksége. Ódor Bálint, Magyarország Európai Unió melletti állandó képviseletének vezetője az X közösségi oldalra feltöltött videóüzenetében azt mondta, a döntés mérföldkő, ami különleges jelentőséggel bír Magyarország számára.
During our first presidency in 2011, We played a key role in advancing the Schengen accession of both Bulgaria and Romania.
Az Európai Unió tanácsának első 2011-ben betöltött elnöksége idején Magyarország kulcs szerepet játszott Bulgária és Románia schengeni csatlakozásának előmozdításában. Most a második uniós tanácsi elnökség ideje alatt az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy befejezhetjük ezt a folyamatot. Fogalmazott angol nyelvű videójában Ódor Bálint, és hangsúlyozta azt is, a magyar uniós elnökség kiemelt prioritása Bulgária és Románia schengeni csatlakozása, hiszen az megerősíti az egységet, a szabad mozgást és az ellenálló képességet az egész Európai Unióban. Orbán Viktor pénteken Budapesten jelentette be, hogy az Európai Unió tagállamainak belügyminiszterei december 12-én szavaznak Brüsszelben arról a magyar előterjesztésről, ami Románia és Bulgária schengeni csatlakozásáról szól. A két ország teljes jogú schengeni tagságáról szóló döntéshez minden tagállam jóváhagyása szükséges. Varga Mónika, Inforádió 88,1.
Általánosságban erősödött a helyi lakosság autonómiája a tálibok újabb uralma alatt Afganisztánban, mondta közelmúltbeli afganisztáni tapasztalatai alapján Szejfó Omár, a Migráció Kutatóintézet kutatásvezetője. Szabó Gergő interjúja.
Amikor 2021-ben kivonultak az amerikaiak és szövetségeseik Afganisztánból, kártyavár módjára omlott össze az a rendszer, amit előtte mesterségesen kívülről fenntartottak. A lakosság részéről, legalábbis a nyugatos, illetve nyugatiakkal jóban levő részéről hatalmas volt az ijegység. Ennek is volt az eredménye, hogy nagyon sokan elhagyták az országot. Utána azonban gyakorlatilag helyreállt a rend, már amennyire lehetett, hiszen a táliboknak az alapvető céljuk az, hogy stabilizálják a saját hatalmukat az országban, és hogy a nemzetközi közvélemény számára is azt mutassák, hogy ők egy alapvetően legitim vezetői ennek az országnak. Ennek eredményeképpen általánosnak mondható, hogy nagy a helyi autonómia. Tehát Afganisztán egy meglehetősen heterogén ország, számos etnikum, vallási csoport éli, és gyakorlatilag a tálibok annyira avatkoznak be a helyi dolgokba, amennyire számukra feltétlenül fontos. Alapvetően hagyják azt, hogy a helyiek a saját hagyományaik szerint éljék az életüket. A feltétel az, hogy politikailag lojálisak legyenek hozzájuk. Ennek is az eredménye számos egyéb mellett, hogy míg például korábban a síta hazarákat hol vallási alapon, de azért alapvetően politikai lojalitás miatt üldözték, addig ma már vannak hazara tálibok is az országon belül.
Tálibok újabb regnálása alatt azért egy kicsit normalizálódott a helyi lakosság élete a korábbi nyugati szemmel nézve egy kicsit elnyomó hatalomhoz képest?
Volt szerencsém különböző hátterű emberekkel beszélni, abban azonban még a rezsimnek az ellenségei, vagy hát akik nem szimpatizálnak a tálibokkal, ők is egyetértettek, hogy a közbiztonság kifejezetten jó lett, mert még korábban éjszaka nem tudtak az utcára menni Kabulban, illetve Kabulból mondjuk Bamyan városába, nem is beszélve Herátba, nem tudtak eljutni szárazföldön, hiszen az autópályák mentén emberrablás áldozataivá válhattak, illetve az áruforgalmat is megvámolták sok esetben a különböző milíciák, hadurak, addig ma már zavartalanul tudnak közlekedni az országon belül, és általánosságban a közbiztonság. Ami nem jó, az a gazdaság. Akány fiatal emberrel beszéltem 30 év alatt, szinte mindenki egyetértett abban, hogyha tehetné, elhagyná az országot, hiszen nincs más opciója arra, hogy családot alapítson, vagy ehhez szükséges összeget összeszedje.
Főleg, hogyha a nők és a férfiak közötti különbségeket látjuk, tényleg egy ilyen iszlám országban, egy ilyen iszlám világban, a nők helyzete az milyen jelenleg Afganisztánban? Mert az elmúlt évtizedekben azért nagyon nehéz volt, európai szemmel tekintve.
Fontos tudni, hogy a nyugatra eljutó információk jellemzően, legalábbis a nők helyzetét tekintve, nyugatos afgánokon keresztül érkezik meg, illetve különböző NGO-kon keresztül. Azoknak az afgánoknak a hangja, akik az afgán társadalmat, mondjuk a vidéki konzervatív lakosságot képviselik, sokkal kisebb mértékben jut el a nyugati közvéleményhez. Tény és való, hogy a tálib rendszer különböző korlátozó intézkedéseket vezetett be a nők kapcsán, tehát immár csak hatosztályt végezhetnek el, különböző munkaköröket nem tölthetnek be, és számos köztéren nem mehetnek oda, illetve a lakhelyük területet is, vagy annak a 40 kilométeres körzetét is csak férfi hozzátartozók kíséretében hagyhatják el. Ha közelről megnézzük, akkor itt megint azt látjuk, hogy a tálib kormányzat elsődleges célja az, hogy stabilizálja a hatalmát, és hogy ennek a heterogén kulturálisan konzervativizmusát tekintve is nagyon összetett országban ne idegenítse el magától a lakosságot. Ebből kifolyólag a nőknek ma Afganisztánban olyan a helyzetük, amilyenné azt a környezetük teszi, és amilyen módon ezt predesztinálja az a kulturális mikroközeg, ahol élnek. Tehát mai napig vannak olyan iskolák, ahol nők tanulnak. Én magam is láttam 17-18 éves iskolás lányokat iskolai egyenruhában, de természetesen ezek az iskolák titokban működnek. Illetve a hazara környékeken, amelyek kulturálisan kevésbé konzervatívok, mint a pastu környékek, bolti eladók nők, éttermekben dolgoznak nők, a vallási rendőrség pedig, amely az egyetlen szerv, amely hivatott ezt ellenőrizni, gyakorlatilag félrenéz. Az is jellemző, hogy azokra a közterekre, vagy népszerű turisztikai célpontokra, ahol nők nem mehetnének be elméletileg, ott mégiscsak vannak nők, és senki nem foglalkozik vele. A vallási rendőrség letudja annyival a kötelezettségét, hogy egy checkpointot felállít az egyik bevezető útra, a többi bevezető útat nem felügyelik, és nem hajtanak végre razziát. Ennek eredményeképpen nők is látogatják ezeket a helyeket.
Szájfó Márta, Migráció Kutatóintézet kutatási vezetőjét hallották. Elemzést tett közzé a Migráció Kutatóintézet a németországi migrációs politika változásairól és jelenlegi helyzetéről. Erről kérdeztem Marsai Viktort, az intézet igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját.
A hivatalban lévő kormány intézkedései szigorítás irányába mutatnak?
Igen, egyértelműen. Paradox módon a szociáldemokraták által vezetett koalíció az, ami gyakorlatilag az elmúlt egy évben folyamatosan szigorító intézkedéseket vezetett be, amik aztán ugye az augusztusi szolingeni támadás után még tovább folytatódtak. Ezek között szerepelt afgán állampolgároknak a hazadeportálása, ugye alapvetően egy olyan országban, ami nem számít biztonságos országnak, és most azt látjuk, hogy a szomáli kormánnyal kötöttek egy megállapodást annak érdekében, hogy visszafogadják azok állampolgáraikat, akik nem jogosultak németországi tartózkodásra, és Szomáliában sem jó a biztonsági helyzet, bár az ország egyes részein stabilitás van, más területeket felkelő csoportok tartanak ellenőrzésük alatt. Ezért ugye több NGO és humanitárius ügyekkel foglalkozó szervezet is kritizálta a német kormányt.
Mi a technikája ennek? A németek ilyenkor a saját szabályaikat módosítják, a nemzetközi szerződéseket szegik meg, az nem áll nagyon jól, nem néz ki nagyon jól.
Igazából alkalmazkodnak ahhoz a gyakorlathoz, hogy valamiféleképpen kezelniük kell azt a 226 ezer embert, aki illegálisan tartózkodik az országba. És az egyértelműen ennyi embert nem tudnak az a deportálni. A jelenlegi éves keretszám ebből 40 ezer fő, tehát ennyi ember az, akit szeretnének valahogy hazavinni az országukba. Ennek előmozdítása érdekében több megállapodást is kötöttek ki. Szomália mellett egyébként, például Kenyával, Marokkóval, Georgiával, annak érdekében, hogy azok olajozottabban fogadják vissza a saját állampolgáraikat, de a döntő többség kapcsán Németország igazából már feladta a dolgot, és hát nagyjából azzal számolhatunk, hogy ennek a 226 ezer embernek a döntő többsége az a Németországban fog maradni.
Akkor is, hogyha eljön ott egy kormányváltás?
Így van, sajnos azt kell mondjunk, hogy a kormányzat vagy a koalíció színe független attól, hogy itt jelzőlámpa koalícióról vagy egyéni kormányzásokról lesz, ez nem fog változni. Azt látjuk a németek részéről, hogy még mindig nagyon óvatosan teszik meg ezeket a lépéseket. Nem nagyon látunk drasztikus fellépést. Ha a finneket hozzuk példának, érdekes módon a finnek nem sokat lacafacáztak így pestiesen szólva. Ők azt mondták, hogy amennyiben a szomálik nem hajlandók visszafogadni az állampolgárokat, felfüggesztik a fejlesztési támogatásokat, és miután a szomáli hosszas tárgyalási folyamat végén sem voltak nyitottak, a finnek befagyasztották a forrásokat, és nem küldenek több támogatást Szomáliának. Úgy néz ki, hogy a németek idáig még nem jutottak el, és tehát csak azon országokkal egyeznek meg, akik hajlandóak erre, már pedig azért ezekből elég szűkös a lista, és azért azt is alá kell húznunk, hogy itt azért nem tömeges deportálásokról van szó, hogy Afganisztán esetében 24 embert sikerült repülőgépre ültetni, és Szomália esetében is minimális lesz az a létszám, akik hazamennek. Ugye a szomáli kormány abba egyezett be, hogy bűncselekmények elkövetőit fogják visszafogadni, azon állampolgáraikat, akik ugyan illegálisan tartózkodnak ott, de nem követtek el bűncselekményt, őket nem fogadják. hívják vissza.
Van az elemzésben egy érdekes rész Csádról ezen a területen. Magyarország is valamilyen módon érdekelt. Itt földosztásról írnak. Ez elég? A földosztáshoz még mondjuk eső meg földművelési szakértelem is kellene, hogy ez a végén élelmet teremjen.
Igen, ez nagyon fontos, hogy ezeket a területeket a tervek szerint föl fogják törni. Tehát itt 100 ezer hektárnyi területről van szó, ami jelenleg nincs érdemi mezőgazdasági termelés alatt, és a német fejlesztési ügynökség tervei az arról szólnak, hogy ezeket megművelhetővé teszik, és öntözési rendszerekkel is el fogják látni. Azért az igazság az, mindenki kíváncsian várja, hogy ez hogyan fog megvalósulni, mert az itt grandiózus elképzelésről van szó. Ugye 100 ezer hektár esetében ugye családonként egy hektárt kapnának az emberek, tehát itt 100 ezer családot szeretnének telepíteni, úgy, hogy fele részben a helyi közösségekből, tehát a csádi közösségekből, fele rész pedig a Szudánból átmenekült menekültekből, tehát itt óriási befektetésekre van szükség, és nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy azért itt Csád bizonyos részein a felkelő csoportok aktívak, tehát a fejlesztésnek a biztonságát is garantálniuk kell. Még az is lehet, hogy egy ponton egyszer ezt magyar katonák fogják kell látni.
Ez működhet, vagy a hadurak, ha kész az aratás, akkor azt elfoglalják maguknak.
Azért Csád nem egy bukott állam. Tehát, hogy óriási kiterjedésű területről van szó, aminek egy részét azért a kormányerők eléggé határozottan ellenőrzik, és nyilván, hogyha vidéki területeken egy ilyen grandiózus fejlesztési projekt fog elindulni, még aztán Németország támogatásával, én még azt is el tudom képzelni egy ponton, ugye ne felejtjük el, ugye ott vannak a francia katonák, ugye a tervek szerint mennek a magyar katonák, és hát a német katonák is ott voltak a szomszédban, ugye Nizserbe hosszú éveken keresztül, tehát én nem lepődnék meg, ha egy ponton német katonák is érkeznének, amennyiben ez a nagy terv valóban megvalósul.
Marsai Viktort, a Migrációkutató Intézet igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját hallották. Aggódnak az amerikai gazdák és építési vállalkozók Donald Trump ígérete miatt, hogy deportálja a papírokkal nem rendelkező migránsokat. Előbbiek arra kérik a megválasztott elnököt, hogy ne fossza meg őket az olcsó munkaerőtől. Svetnik Endre összefoglalója.
Donald Trump egyik nyerő ígérete az volt, hogy rendet rak a bevándorlási kérdésben, és tömegesen deportálja azokat, akiknek nincsenek érvényes papírjaik. Bár Trump kemény, úgynevezett határőrizeti cár jelöltje, Tim Homan nem mondott olyat, hogy a büntetett előéletű illegális migránsokon kívül másokra is lecsapnának, a farmerek aggódnak. Miért? Mert az általuk alkalmazott közel 2 millió dolgozó fele a mezőgazdasági minisztérium szerint nem rendelkezik érvényes dokumentumokkal. Viszont olcsóbb munkások, miközben a fogyasztók, még akkor is, ha migráns ellenes nézeteik lehetnek, élvezik az alacsonyabb élelmiszerárakat. Ez utóbbi azonban már kérdéses, mert az infláció miatt sokan nem látják az olcsóbb és a fekete piacról alkalmazott munkaerő hasznát. A farmerek érdekvédelmi csoportjai azonban félnek, és most arra kérték a leendő elnököt, hogy megfontoltan közelítsen a kérdéshez. Javasolják például, hogy kínáljanak legális módot a papírok nélküli dolgozóknak a vízum beszerzéséhez. Kiszámíthatóságra van szükségünk, megfizethető munkaerő programra, hogy biztosítsuk, hogy a farmokról az asztalra kerüljön az étel, mondta John Holley, a Nemzetközi Friss Terményszövetség képviselője a Reutersnek. Tim Homan, Trump jelöltje, aki már egyszer vezette a fenyegetően hangzó bevándorlási és vámszabályok betartását kikényszerítő hatóságot, rövidítve az ICE-t, híres arról, hogy keményen kiállt az első Trump kormányzat bevándorlási gyakorlata mellett. Ide tartozott a családok szétválasztása, és sok gazda aggódik, hogy dolgozóik ugyan papírok nélküli migránsok, de a gyerekeik már amerikaiak. A Reuters érdeklődött Trumpnak a hatalom átvételének menetéért felelős illetékeseinél. Caroline Levitt szóvivő azonban csak annyit mondott, hogy Trumpot úgymond meggyőző többséggel választotta újra az amerikai nép, ami mandátumot ad neki ígérete betartására, hogy deportálja a bűnöző migránsokat. Trump első hivatali időszakában azt ígérte az agrárszektornak, amely az amerikai GDP 5,6%-át adja, hogy a deportálások nem terjednek ki az élelmiszerláncban érintett dolgozókra. A hatóságok ennek ellenére tartottak razziákat, például baromfi feldolgozó üzemekben. A negyedik generációs farmer és kaliforniai republikánus képviselő John Duarte azt kérte, ne ellenőrizzék a már 5 éve az országban élő és büntetlen előéletű mezőgazdasági dolgozókat, mert ha őket deportálnák, úgymond összeomlanának a kisvárosok. Közben a jobbára republikánus érzelmű Texasban a jelenleg pörgő építőiparban aggódnak amiatt, hogy tönkre mennek és leállnak az út- és iskolaépítések, ha deportálják a papírokkal nem rendelkező munkásaikat. Az államban különösen zsúfoltak a meglévő iskolák. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.